Az utcajogász egyesület szerint nem védi a közösségeket, de korlátozza a tulajdonjogot és hátrányos helyzetbe hozza a szegényeket a helyi önazonosságról szóló törvény. Az egyesület álláspontja szerint a helyi önazonosság sem az ahhoz való jog nem került be explicit módon, vagyis egyértelműen az alaptörvénybe kollektív jogként. Rozgonyi Ádám kérdezte Szatmári Andreát, az utcajogász egyesület társelnökét.
Igaz ugyan, hogy az alaptörvény 27-es cikkébe bekerült, hogy a helyi közösségek önazonossághoz való alapvető jogát nem sértheti a tartózkodási hely szabad megválasztása, viszont ezt az úgynevezett önazonossághoz való alapvető jogot ezt nem deklarálta az alaptörvény sehol, tehát nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Ami azt jelenti, hogy valójában ez az alapvető jog nem létezik. És ugye ezért ez így egy érdekes dolog, hogy egy egyébként létező alapvető jogot, ami a nemzetközi egyezményekben is szerepel, egy olyan állítólagos alapvető jogra tekintettel lehetne korlátozni, amelynek a tartalmát az alaptörvény egyébként nem határozza meg.
Az uniós jogban sem találni erre példát?
Hát ez igazából ez messzebbre elvezet, mert itt nemzetközi emberi jogi egyezményekről van szó. Ugye az tudva levő, hogy az uniónak végül nem lehet alkotmánya, és van ugyan egy alapjogi karta, de az kifejezetten az uniós szabályok alkalmazásának körében kell értelmezni. Viszont az unió is csatlakozott az Európai Emberi Jogi Egyezményhez, az unió mind testület, de hát Magyarország is a rendszerváltás után elég hamar már 93-ban kihirdette, hogy ratifikálta ezt az egyezményt, és ebben szerepel, hogy a minden embernek, aki az ország területén legálisan tartózkodik, joga van a tartózkodási helye szabad megválasztásához. Tehát, hogy ez egy eléggé elismert nemzetközi emberi jog, és ez benne van egyébként az alaptörvényben is. És a legfontosabb, hogy egyébként ennek a korlátozására is kitér ez az egyezmény, tehát az egyezmény felsorolja azokat az eseteket, amikor más alapvető jog érvényesülése érdekében lehet korlátozni. Azok között ilyen szempont nem szerepel. Most mondok példákat, hogy például ugye nyilván előfordul, hogy valakit börtönbe csuknak, és hát olyankor is nyilván korlátozva van a szabad, de a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga, vagy mondhatnám azt is, mikor kitiltanak valakit egy településről valamilyen elkövetett bűncselekmények miatt. De ugye ennek a normál rendje az a büntető jog területére tartozik. Tehát nem önkormányzati rendeleteknek van, hogy mondjam, relevanciája ezekben a kérdésekben, hanem valakit elítélnek valamit, és ezért lehet őt korlátozni akár a személy szabadságában is. Úgyhogy ez eléggé nem tartozik azok közé, a korlátozások közé, amelyeket a maga az egyezmény egyébként meghatároz, mint lehetséges eseteket.
Egyébként a kormány és jogi szervezetek, egyesületekkel valamilyen szintű egyeztetés talán volt önökkel, történt-e ilyen?
Hát velünk nem volt. Volt a szokásos társadalmi egyeztetése volt a törvénynek, sőt aztán most júliusban a végrehajtására kiadott kormányrendelet tervezetének is. Ezek ugye úgy szoktak történni, ezek az egyeztetések, hogyha valaki nem nézegeti minden nap a kormánynak a hivatalos oldalát, akkor nem feltétlenül szerez róla tudomást. De ugye a sajtó egyébként tele volt azzal, hogy ez már a tervezet formájában is aggályosnak tűnt ez a törvény.
Értem, tehát adott egy úgynevezett, vagy úgymond definíciós probléma. Hogyan lehetne ezt feloldani?
Hát az utcajogász egyesület álláspontja szerint maga a törvény az, ami a nemzetközi egyezménybe ütközik. Tehát nem csak azok a rendeletek, amelyeket majd vagy megsemmisít, vagy nem, vagy visszavon, vagy nem a kormányhivatalnak a törvényességi felügyeleti eljárása során, mert hallottunk ilyet, hogy visszavonta az egyik település a rendeletét, de hát nem a rendeletekkel van a baj, vagy nem közvetlenül a rendeletekkel, hiszen felhatalmazást kaptak arra, hogy ilyen egyébként alapjogsértő intézkedéseket vezessenek be, hanem a törvénnyel van a baj. Tehát az pedig, hogy ezt a törvényt meg lehessen semmisíteni, ahhoz legalább az alkotmánybíróságig el kéne jutni egy konkrét egyedi ügyben, ahol valakinek erre a szabályozásra hivatkozással mondjuk megakadályozzák a lakcím létesítését egy településen, vagy akár azt, hogy ingatlan tulajdon szerezzen.
Nem tudom, milyen nemzetközi példák vannak erre, vagy egyáltalán vannak-e, amelyek hát az úgynevezett túlnépesedést próbálják szabályozni, vagy egy-egy város esetében azt, hogy egész egyszerűen túl sok ember ilyen túl kis helyen. Tehát, hogy erre milyen megoldások találhatók?
Mondjuk ez azért nagyon érdekes, amit kérdez, mert valójában a törvény az nem csak a túlnépesedő településeken hatalmazta fel végül az önkormányzatokat a jogalkotásra. Tehát ugyan a preambulumban, meg az indokolásban még most is benne van, hogy ez az egyik indoka, de valójában nincsen ehhez a feltételhez kötve. És ahogy látjuk, azok a települések, ahol végül alkottak ilyen rendeletet, azok nem is tartoznak abba a körbe, ahol a népesség olyan jelentősen növekedne, sőt megkockáztatom, hogy lehet, hogy még csökken is. Tehát igen. De egyébként a világban nyilván van ez a jelenség a túlnépesedésre, és ugye ez általában nem az valóságos túlnépesedés szokott problémát okozni, hanem a turizmus, és mondjuk ugye a túlturizmus, és hogy azért azt ezekkel az eszközökkel például pont nem lehetne meg akadályozni.
Szatmári Andreát, az Utcajogász Egyesület társ elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól Latorcai Csaba reagált az Utcajogász Egyesület a helyi önazonosságról szóló törvénnyel kapcsolatos kritikájára. A parlamenti államtitkárral, miniszterhelyettessel Rozgonyi Ádám beszélgetett az Egyesület észrevételeiről, valamint a jogszabály céljáról.
Mi a minisztérium álláspontja az Egyesület véleményét illetően?
Egyáltalán nem értünk egyet a Utcajogász Egyesület álláspontjával. Pontosan ellenkező következtetésre jutunk. Semmiféleképpen nem eredményezheti az önazonosságról szóló törvény sem a szegényeknek a kirekesztését, sem pedig semmilyen társadalmi csoportnak a hátrányos diszkriminációját. Sőt, az önazonosságról szóló törvény, ami egyébként egy lehetőséget ad az önkormányzatok kezébe a saját önazonosságuk megvédésére, sőt, bemutatására az egész település előtt, ez egy lehetőség települési önkormányzatok számára, és nem kötelezettség, éppen egy egészséges dinamikát és egy egészséges kapcsolatot alakít ki a településre költözni szándékozók és a település egésze között. Mondhatnám azt is, hogy egy kölcsönös felelősségen alapuló kapcsolatot alakít ki. Aki oda kíván költözni, az is felelősséggel tartozik a települési értékek megőrzéséért, és ez az önkormányzat egyúttal deklarálja, hogy melyeket tart azoknak az értékeknek, aminek a megőrzésében közreműködést és partnerséget vár az oda költözőktől, és ehhez kapcsolódóan támaszt feltételeket, és ugyanígy innentől kezdve minden oda költöző is joggal számíthat arra, hogy a település partner lesz a település olyan fejlődésében is, ami a hozzájárul az egyéni életfeltételek jobbításához és alakításához. Tehát egy sokkal egészségesebb és dinamikusabb, kiegyensúlyozottabb fejlődést tesz lehetővé minden település számára, és ez a kiegyensúlyozottabb fejlődés érzékelhető lesz a településen ott élő minden polgár számára.
Az Egyesület szerint a helyi önazonosság sem az ahhoz való jog nem került be explicit módon, vagyis egyértelműen az alaptörvénybe kollektív jogként. Tehát szerepel-e ez valamiként az alaptörvényben?
Hát nem tudom, hogy lehetne annál konkrétabban megfogalmazni az önazonossághoz való jogot, mint ami explicit belekerült az alaptörvény 27. cikkébe, ami úgy szól, hogy a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga nem sértheti a helyi közösségek önazonossághoz való alapvető jogát. Tehát ebből is látszik, hogy maga az alaptörvény teszi lehetővé azt, hogy a tartózkodási hely szabad megválasztása az ne abszolút legyen, hanem feltételekhez legyen köthető. De csak és kizárólag olyan feltételekhez, ami kapcsolódik egy település kultúrájának, hagyományainak, szokásainak megőrzéséhez. Joggal várható el egy településre költözni szándékozótól, hogy azt a települést, amit otthonának választ, azt ne csak biodíszletként, szép tájként, szép épített környezetként fogja föl, hanem maga is tevőlegesen tegyen azért, hogy az a környezet, az a település, az a kultúra, az megmaradjon és áthagyományozódjon arra a következő generációra. Az a kultúra, ami miatt pontosan az oda költözni szándékozó is azt a települést kívánja otthonának választani.
Eredményesség tekintetében mikor lehet arról szó, milyen esetekben, hogy mondjuk ezt a jogszabályt megfelelőképpen és eredeti rendeltetése szerint alkalmazzák az egyes településeken?
Ez a törvény akkor lehet igazán eredményes, illetve nem is a törvény, hanem az arra épülő önkormányzati rendeletek, amennyiben az önkormányzatok alkalmazzák ezt az eszközt, hogyha hozzá tud járulni a települések közösségi értékeinek, a települések sajátos karakterének, a települések fenntartható fejlődéséhez, amelyek bizony a mai világban komoly veszélyeknek vannak kitéve. Mert minden olyan esetben, amikor egy település nem a helyiek konszenzusa alapján szervesen fejlődik, hanem kívülről érkező nyomásszerű hirtelen változások eredményeképpen változik, az nem fejlődés, hanem változás. Mi azt szeretnénk, hogy ezek a fejlődések értékbeli fejlődések legyenek a meglévő értékek megőrzése mellett, mert csak így tudnak a településen élők számára valódi előnyt hozni. Ezek az értékek, a településeknek az értékei, ezek nem csupán kulturális vagy közösségi értékek, hanem bizony versenyképességi tényezők. Nekünk az a célunk, a kormánynak az a célja, hogy ezekre a versenyképességi tényezőkre komoly fejlődés és fejlesztés épülhessen, és ennek legyen haszonélvezője minden ott élő személy. Ha csak egy-kettő oda költöző köszönhet fejlődést ezeknek a változásoknak, az nem a település érdekét szolgálja. Mi azt akarjuk és azt kívánjuk, és ehhez adunk eszközt az önkormányzatoknak, hogy olyan fejlődés valósuljon meg, ami megőrzi a települések sajátos értékeit, és egyfajta ellenállást tudnak biztosítani a kívülről jövő, sokszor spekulatív célú, különböző változtatási, fejlesztési igényeknek. Ez az a célunk, hogy ne csak a települések, hanem a településen élő minden ember életében, életszínvonalában pozitív változás következzék be ezen törvény eredményeképpen. Ha ez bekövetkezik, akkor tényleg igazán eredményes a törvény.
Latorcai Csabát, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárát, miniszterhelyettest hallották. Lezárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal koordinálásával a kormányhivatalok és a NÉBIK szakemberei több mint 160 vizsgálatot tartottak. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Felkai Beáta Olga, élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkárt.
A NÉBIK évek óta tart szezonális ellenőrzéseket, jellemzően valamilyen ünnepkör köré, vagy valamilyen évszak köré rakva. Most a nyári szezonális ellenőrzésünk zajlik, az első a júliusi etap zárult le, és a második kör az augusztus végéig fog tartani. A teljes élelmiszerláncban lehetőségünk van szerencsére vizsgálatokat végezni, úgyhogy mindig igyekszünk úgy kiválasztani az adott témaköröket, hogy több területet is le tudjunk ebben fedni. Nyáron például ugye egy klasszikus téma a grillezés. A tavalyi év során a grill sajtokat vizsgáltuk, idén pedig a grill kolbászok, a grillezéssel előkészített pácolt húskészítményeket néztük, közvetlenül direkt a gyártónál, hogy rögtön az elején láthassuk, ha bármi probléma van. Emellett ugye nyáron sűrűn előfordul, hogy kiülünk fröccsözni, úgyhogy ehhez megvizsgáltuk az ásványvizek és a szikvizelre állító üzemek egy részét is, valamint a fröccs teraszok kínálatát is, hogy mindennek megfelelnek-e. Emellett ugye a nyárhoz szervesen kapcsolódnak a különböző táborok. Tavaly általánosságban vizsgáltunk táborokat, ahol közétkeztetés jelleggel azt néztük, hogy a gyerekek milyen ellátást kapnak. Idén a lovas táborokat vizsgáltuk meg, és a lovas táborok esetében most állategészségügyi, állatjóléti szempontokat néztünk, tehát a lovakra fókuszáltunk. És hát nyáron ugye sokat kirándulunk, elmegyünk erre-arra, sok esetben megyünk el az adott piacokra is, úgyhogy helyi termelői piacot ellenőriztünk, és az ottani szabályszerű működést vizsgáltuk.
Eltérő szempontok szerint folytak ezek a vizsgálatok. Azt feltételezem, hogy másfajta szakértelemre és szakemberi jelenléte is szükség van ilyen esetekben.
Igen, hát mások a feltételek és a kritériumok. Alapvetően az ellenőrzések során a szakmai felügyelet van a NÉBIK-nél, és a vármegyei kollégákkal együttműködve szokták ezeket az ellenőrzéseket végrehajtani. Igen, a húsüzemekbe a hússal kapcsolatos szakemberek mennek, még a borászati igazgatóság a kollégák pedig a fröccs teraszok felé. Alapvetően most a működési feltételekre is nagy hangsúlyt fektettünk, és az tulajdonképpen minden irányban egységes, kivéve ugye, talán a lovak és a helytermelői piacok esetében, hogy a nyomon követhetőség, a jelölés, a higiéniás körülmények adottak legyenek. Emellé jött ugye a lovastábor, ahol inkább olyanokat néztek meg az állatorvos kollégák, hogy a lovaknak a szükséges oltásaik megvannak-e, a lóútlevél egyáltalán be van-e jelentve a tevékenység, a helyi termelői piacokon pedig szintén azt, hogy a fogyasztók lehetőleg ne sérüljenek ebben a történetben, és a lehető legmagasabb minőségű és legbiztonságosabb termékkel találkozzanak.
Milyen hiányosságai lehetnek mondjuk egy élelmiszernek, grillezett húsnak, vagy éppen egy még félkész terméknek, és milyen hiányosságai lehetnek egy olyan vendéglátó egységnek, amely különböző fröccsöket is kínál?
Húskészítmények esetében ugye ott nagyon magasak tudnak lenni az élelmiszerbiztonsági kockázatok, tehát ott nem nagyon van mozgástér arra, hogy lazán álljon hozzá ez a területhez bárki is. Itt most mi több mint 30 létesítményt vizsgáltunk meg. Volt olyan, ahol csak gyártmánylap esetében nem volt teljes a lista, úgyhogy ott kiegészítést kértünk, de két olyan üzemben is találkoztunk, ahol komolyabb gondok voltak. Az egyik helyen ott csak pár kilogramnyi terméket érintett, olyan terméket állítottak elő, amire nem volt engedélyük, viszont egy másik üzem esetében több mint 1,3 tonnányi terméket vontunk ki a forgalomból, mert hogy egyrészt lejárt termék volt, másrészt nem volt meg a papírja, nem volt meg a nyomon követhetősége, és ez azért nagyon súlyos élelmiszerbiztonsági kockázat. Ezzel szemben egy fröccs terasz esetében, a borok esetében is megvan az, hogy kell lennie megfelelő engedélyének, meg kell lennie a nyomon követhetőségnek. Itt talán olyan nagyon súlyos élelmiszerbiztonsági kockázat nem állhat fönt, mint egy hústermék esetében, de a boros területen amúgy mindent rendben is találtunk. Jellemző volt, hogy palackos borokból készítették a fröccsöket, hűtve tárolták őket, tudták igazolni még a dolgozók egészségügyi végzettségét is, vagy egészségügyi papírjait is. Úgyhogy azon a részen rendben találtunk mindent.
Bírság kiszabás az egy végső megoldás, vagy valamikor egész egyszerűen a figyelmeztetés is elmarad, mert annyira súlyos a szabálytalanság?
Alapvetően segítő hatóságként próbálunk fellépni, de élelmiszerbiztonsági kockázatot természetesen nem engedhetünk meg. Amikor apróbb dolgok vannak, amik könnyen pótolhatók, felvezetni valamilyen információt, például a helyi termelői piacokon volt, hogy nem volt bejelentkezve kis termelőnek, amit pár napon belül meg tudott tenni az adott ügyfél, ezek egy könnyebben javítható történetek, és van az, amikor igenis ki kell vonni a forgalomból a terméket, sőt adott esetben akár üzembezárásig is el tudunk menni, ami természetesen nem egy végleges folyamat, hiszen hogyha utána a feltételeket helyreállítja, újraindíthatja a tevékenységét, de ahhoz bizonyítania kell, hogy minden kockázatot megszüntetett. És igen, adott esetben van bírságolás is, jelen pillanatban néhány eset van csak, ahol a bírság kiszabása folyamatban.
Említette, a lejárt élelmiszerek jelentette veszélyeket is. Na most ugyanabban a kategóriába sorolható az élelmiszer, amely lejárati dátumához képest mondjuk egy nappal később kerül egy fogyasztóhoz, és az is, amelyik mondjuk már 3 éve lejárt?
Alapvetően az élelmiszereknél kétféle jelölést különböztetünk meg. Van a minőségmegőrzési idő, és van a fogyaszthatósági idő. A fogyaszthatósági idő azon termékekhez kapcsolódik, amiknek ilyen rövidebb lejáratú szokott lenni, és nagyobb kockázatot jelentenek, például a húskészítmények vagy a tejtermékek. A minőségmegőrzési idő az pedig azt jelenti, hogy egy hosszabb dolog, például egy liszt esetében vagy egy konzerv esetében tudunk ilyenekről beszélni. Elméletileg a termék forgalomba addig kerülhet, amíg a rajta jelölt időpont van. Utána az már nem minősül élelmiszernek, teljesen függetlenül attól, hogy minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idő volt rajta. Vannak olyan ajánlások, amiben fogyaszthatósági idős terméknél semmi esetre sem ajánljuk, hogy akár csak egy nappal később is elfogyassza valaki. Minőségmegőrzési idő esetében pedig pont a Navy készített egy olyan gyűjtést, hogy mely termékköröknél mennyit mond még egy-két hónapot, pár hetet, amivel esetleg érzékszervi vizsgálat után tovább fogyasztható. Például csokoládénál ugye szoktunk találkozni olyannal, hogy kifehéredik már a csokoládé, de ízre még kiváló, és nagyon kevesen szokták mondani, hogy csokoládét dobnak ki, de ezek kizárólag a minőség megőrzési idős termékek, és az otthoni fogyasztás forgalomban sem egy nappal, sem 3 évvel később nem lehet már a termék.
Folytatódnak a nyári ellenőrzések?
Igen, maga az ellenőrzés sorozat az augusztus 30-ig fog majd tartani, és mind a grillezésre szánt húsok esetében, mind a helyi termelői piacok alkohol és italok esetében folytatódik még, illetve a nyári lovastáborok tárgyalóknál ott már azért az eredmények nagy része megjött, de még az ásványvizes résznél is várunk megyékből eredményeket, tehát több témát nem vonunk be, de ebben az öt témában még tovább várjuk a vizsgálatokat.
Felkai Beáta Olga élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. A budapesti rendőrfőkapitányság a többi között 10 esetben indított eljárást kábítószer birtoklása miatt, 3 esetben kábítószer kereskedelem miatt a nemrég véget ért idei Sziget Fesztivál alatt, mondta az Inforádiónak a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma rendőr alezredessel Kalapos Mihály készített interjút.
A budapesti rendőrfőkapitányság évek óta hagyományosan részt vesz a Sziget biztosításában. Fontos leszögezni, és mindig le is szögezzük, hogy a rendezvény, a fesztivál biztosítása elsősorban nem a rendőrség feladata, de ennek ellenére a BRFK mind a külső, mind a belső biztosításában részt szokott venni, és idén is részt vettünk. Meg kell említeni, hogy a külső biztosítás során együttműködtünk a polgárőrséggel, a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatóságával, a készenléti rendőrséggel, valamint a kerületi közterület felügyelettel is, és a külső biztosításban résztvevő egyenruhás kollégáim feladata elsősorban a közrend közbiztonság fenntartása volt, valamint a forgalom terelése, irányítása és segítése. A BRFK a külső biztosítás mellett a belső biztosításban is részt vett, itt elsősorban civil ruhás nyomozók vettek részt, és az volt a feladatuk, hogy a bűncselekményeket megelőzzék, megszakítsák. A külső és a belső biztosítás mellett a Dunán is jelen voltak a BRFK rendőrei, a nap 24 órájában teljesítettünk szolgálatot egy úgynevezett gyorshajóval. Ennek a célja az volt, hogy gyorsan tudjunk reagálni, hogyha a vizen történik valami, és olyannyira 24 órában voltunk jelen, hogy még a szolgálatváltás is a vizen történt.
Milyen bűncselekmények miatt indítottak eljárást?
A budapesti rendőrfőkapitányság a fesztiválhoz köthetően 10 esetben indított eljárást kábítószer birtoklása miatt, 3 esetben kábítószer kereskedelem miatt, 2 garázdaság miatt indítottunk eljárást, valamint 2-2 esetben lopás és csalás miatt is eljárást indítottunk. A Szigettel összefüggésben szexuális erőszak kísérlete miatt 1 esetben, és szexuális kényszerítés miatt szintén 1 esetben indítottunk büntetőeljárást. A kollégáim a fesztivál ideje alatt összesen 4 fő körözöttet fogtak el, és 13 esetben biztonsági intézkedést hajtottunk végre.
Csécsi Soma rendőralezredest a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A gazdasági versenyhivatal vizsgálatai is alátámasztják az árrés csökkentés kivezetésének szükségességét, közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség a GVH által végzett ágazati vizsgálatok tervezetében kiadott eredmények alapján. Horváth Bálint, a versenyhivatal kommunikációs vezetője erre reagálva az Inforádiónak azt mondta, a vizsgálati eredményekből nem vonható le az OKS következtetése, és visszautasítják, hogy politikai nyomásgyakorlásra próbálják felhasználni a jelentés tervezeteiket. Varga Mónika interjúja.
A gazdasági versenyhivatal még a tavasz folyamán indított gyorsított ágazati vizsgálatot a tejtermékek és a tojás piacán, és ezzel kapcsolatban a GVH a jelentés tervezetét ugye néhány héttel ezelőtt július elején hozta nyilvánosságra, és ezekben számos tényezőt azonosított, amelyek hatással lehettek az árdrágulásra, illetve az egyes értékláncok árképzésére, így a fogyasztói állak alakulására is. A GVH megállapította, hogy a tejtermékek piacán több korábbi javaslata is hasznosult, a 2023 nyarán elindított online árfigyelő rendszer, illetve a 2025 márciusától alkalmazott árrés csökkentés pedig mérsékelte a fogyasztói árakat, tehát ezek a kormányzati beavatkozások, ezek mindkét esetben csökkentették a fogyasztói árakat a tejtermékek esetében, és természetesen más termékek esetében is. A 2024-25-ben történt áremelkedések, amelyek növelték az élelmiszerinflációt, alapvetően összetett hatások okozták, jellemzően takarmány, energiaárak növekedése, a munkaerőhiány, az értékláncon belüli jövedelmi viszonyok átrendeződése, és egyes kiskereskedők beszerzési gyakorlatai is hozzájárulhattak az árak növekedéséhez. Ugyanakkor a GVH elemzése, vizsgálata egyértelműen kimutatta azt, hogy a 2025 tavaszától alkalmazott árrészcsökkentés az jó hatással volt az árakra, vagyis csökkentette a fogyasztói árakat azokban a termékkörökben, amelyekre ez az intézkedés vonatkozott.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség azonban nem így értelmezte az önök elemzését. Szerintük abból az derül ki, hogy nem a kiskereskedelem felelős az áremelkedésekért, hanem a beszállítói árak. És arra a következtetésre jutnak, hogy az árrésstopp nem segít az infláció megfékezésében, más káros mellékhatásai viszont vannak.
Ahogy említettem, a gazdasági versenyhivatal gyorsított ágazati vizsgálatai azt támasztották alá, hogy az áremelkedéseknek nagyon sokrétű okai voltak, több tényező együttes hatása is befolyásolta az árak alakulását. Ugyanakkor itt jelentéstervezetekről van szó, a gazdasági versenyhivatal ezeket a jelentéstervezeteket tette közzé a honlapján, augusztus 25-ig pedig a piaci szereplők véleményezhetik ezeket a jelentéstervezeteket, és a gazdasági versenyhivatal a vélemények beérkezése után fogja majd véglegezni mind a tejtermékek, mind a tojáspiacra vonatkozó gyorsított ágazati vizsgálatának a jelentését. A GVH nagyon határozottan visszautasítja azt, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség politikai nyomásgyakorlással próbálja felhasználni a versenyhatóság, még nem lezárt jelentés tervezeteit. A GVH gyorsított ágazati vizsgálataiból nem vonhatók le az OKSZ közleményében megfogalmazott következtetései. A GVH nem tett és nem is tesz javaslatot az áréscsökkentés kivezetésére, mert ugye a magyar emberek oldalán áll, és ezek az intézkedések, ezek az árakra jótékony hatást gyakoroltak, csökkentették az árakat, ami különösen a nehezebb szociális helyzetben lévők számára különösen fontosak. Fontos azt is elmondani, hogy jelenleg több kiskereskedelmi vállalkozás ellen is folynak különböző versenyfelügyeleti eljárások, például tiltott árrögzítés, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy a fogyasztók megtévesztése miatt, és az áréscsökkentés, mint intézkedés, az bizonyítottan a GVH gyorsított ágazati vizsgálata szerint is alátámasztottan segített a magyar embereknek, a magyar vásárlóknak, mert csökkenő árakat eredményezett, ami egyébként a gazdasági versenyhivatal által működtetett online árfigyelő rendszerben is nyomon követhető.
Nem megfelelően tájékoztatja, és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb, a gazdasági versenyhivatal gyanúja szerint, ezért a hatóság versenyfelügyeleti eljárást indított az online szállásfoglalási platformot üzemeltető céggel szemben. Farkas Dávid kérdezte Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét.
A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az Írországban bejegyzett Airbnb Ireland nevű céggel szemben, mert a GVH gyanúja szerint ez a vállalkozás nem megfelelően tájékoztatja, és ezzel vélhetően megtéveszti a magyar felhasználókat a szolgáltatásaival kapcsolatban. A gazdasági versenyhivatal az eljárást azért indította, mert észlelte, hogy az Airbnb Írországban bejegyzett cége a honlapján, illetve a mobil alkalmazásában elérhető szabályzatai, valamint egyéb felhasználói tájékoztatói nagy terjedelműek, illetve széttöredezettek, továbbá több ponton ellentmondásosak, és egyes esetekben csak kizárólag angol nyelven érhetők el. Így a cég valószínűsíthetően nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően tájékoztatja a fogyasztókat, a szállásfoglalókat, a szolgáltatására vonatkozó különböző feltételekről, különös tekintettel a szállásfoglalási kérésekre, illetve például a pénzvisszatérítésre.
Összességében az Airbnb-s ügyekben mennyire gyakoriak a problémák?
A gazdasági versenyhivatal az elmúlt években kiemelt figyelmet fordít az online szállásfoglalási piacra. Több alkalommal is vizsgálta már az érintett piaci szereplőket, és ennek valóban van egy olyan oka, hogy az elmúlt években a GVH egyre több fogyasztói jelzést, fogyasztói panaszt kapott online szállásfoglaló oldalak gyakorlataival, kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban. Ezért a GVH az elmúlt években több alkalommal is bírságolta például a Booking.com szolgáltatót. Ez a cég összesen mintegy 3 milliárd forintot fizetett be már a magyar központi költségvetésbe, és korábban egyébként az Airbnb is volt már a GVH látókörében, akkor 2018-ban egy kötelezettségvállással elfogadásával zárult az akkori eljárás, majd egy utóvizsgálat során kiderült, hogy az Airbnb hiányosan teljesítette a saját maga számára előírt vállalását,
állomásait, ezért akkor bírságot szabad ki rá a GVH. Tehát a gazdasági versenyhivatal folyamatosan a figyelme fókuszában tartja szállásfoglalási piacot, azért, mert nagyon sokan használják ezeket a szolgáltatásokat. De például az Airbnb magyar nyelvű oldalának az átlagos látogatottsága 2025 áprilisa és júniusa között havi átlagban meghaladta az 500 ezeret, tehát mint egy 500 000-an használják a magyar nyelvű oldalát ennek a szálláshely kiadó oldalnak. Tehát nagyon sokan használják ezeket a szolgáltatásokat, ugyanak a GVH tapasztalata szerint ezek az oldalak nagyon sok megtévesztő gyakorlattal élnek. Pontosan ezért van az, hogy a GVH most az Airbnb-t is vizsgálja, és ezzel párhuzamosan a Booking-gal szemben is indított versenyfelügyeleti eljárást.
Milyen szakaszban van most az eljárás? Tehát azok a gyanúk, amelyek most megfogalmazódtak, mennyire lehetnek helytállók? Tényként kezelhetjük ezeket?
Az eljárás megindítását minden esetben nagyon alapos gyanú indokolja. Ilyenkor már a GVH előzetesen és nagyon részletesen feltérképezi az adott vállalkozásnak a különböző gyakorlatait, illetve értékeli azokat a panaszokat, jelzéseket, amelyeket többek között a fogyasztóktól, a felhasználóktól kapott ebben az ügyben. A versenyfelügyeleti eljárásnak a megindítása önmagában nem jelenti azt, hogy a vállalkozás el is követte ezeket a jogsértéseket. Az eljárás minden esetben a tények tisztázására, ezen keresztül pedig a feltételezett jogsértések bizonyítására irányul. Erre a jogszabályi előírás szerint a gazdasági versenyhivatalnak 3 hónapja van, ami indokolt esetben kétszer, egyenként 2-2 hónappal meghosszabbítható.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.